Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szezonrekordot hozott a hajnal. A Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 14 fokig hűlt a levegő. Ez az idei tél legalacsonyabb hőmérséklete, közölte a Hungaromet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megérkezett Szaúd-Arábiába, ahol várhatóan orosz tisztviselőkkel folytat megbeszéléseket. A tárgyalások célja Moszkva közel 3 éve tartó ukrajnai háborújának lezárása, írta a Reuters hírügynökség. Ezek előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd utasította vezető tisztviselőit, hogy kezdjék meg a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat. Trump a választási kampánya során többször is ígéretet tett arra, hogy véget vet az ukrajnai konfliktusnak. Riád szerepet játszott az új Trump kormányzat és Moszkva közötti első kapcsolatfelvételekben, és közreműködött egy fogolycsere lebonyolításában a múlt héten. Hétvégén lezajlott a müncheni biztonsági konferencia, amelyen Volodymyr Zelenszkij élesen kritizálta az európai vezetőket, ráadásul Donald Trump ukrajnai különmegbízottja Keith Kellogg kijelentette, hogy Európát nem engedik tárgyalóasztalhoz a háború lezárásánál. Ezt több amerikai vezető politikus is cáfolta, ennek ellenére Emmanuel Macron francia elnök összehívta az európai vezetőket Párizsba egy rendkívüli csúcs találkozóra, melyen összesen 7 ország képviselője vesz részt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a háború párti elnökök ülnek össze. Európai uniós tagságról nem lehet beszélni egy olyan ország vonatkozásában, amely már akkor súlyosan sérti az unió biztonsági érdekeit, az odatartozó kisebbségek jogait, mielőtt egyáltalán komoly fázisba jutottak volna a csatlakozásáról szóló tárgyalások. Erre hívta fel a figyelmet Ukrajnával kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Szijjártó Péter szerint Donald Trump az egyetlen olyan politikus ma a világon, aki kellő hitelességgel és erővel rendelkezik ahhoz, hogy a háborúzó feleket rávegye a harcok befejezésére. Ukrajna ne jöjjön se a NATO-ba, se az Európai Unióba, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is a közösségi oldalán. Menzel Tamás bejegyzésében az áll, hogy a Trump adminisztráció világosan közölte, Ukrajna NATO tagsága nem reális, ahogy az sem, hogy az ország minden oroszok által elfoglalt területét visszakapja. Azzal folytatta, Ukrajna nem alkalmas az uniós tagságra sem, nem teljesíti a feltételeket, valamint nem tartják tiszteletben a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogait. Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia hajlandó lenne békefenntartó erőket vezényelni Ukrajnába a háború vége után. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapban megjelent cikkében Starmer leszögezte azt is, Donald Trump amerikai elnöknek igaza van, amikor védelmi kiadásaik növelését követeli az európai szövetségesektől. Budapestre látogat a szerb államfő, munkavacsorán találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel. Alekszandr Vučić ünnepélyek keretek között veszi át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetés Súlyog Tamás államfőtől. A Vajdaság Szerbia része, és nem szakítható el az országtól, erről fogadtak el nyilatkozatot a Szerb Államiság napja alkalmából rendezett központi ünnepségen a szerb elnök jelenlétében hétvégén Száva-Szent Demeteren. 54 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. Az elmúlt héten az ország területén 78 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Indokolt esetben meg lehet vizsgálni az ástop ismételt bevezetését, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André hangsúlyozta, már elindult egy bizonyos fajta árkorrekció, több áruházlánc el is kezdte csökkenteni például a tej és a tojás árát. A KSA adatai szerint januárban 6%-kal emelkedtek az élelmiszerárak az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. A Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egyhetes európai szintű közlekedés biztonsági ellenőrzés indult ma, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap eleinte felhősebb, majd gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően kosárlabdával, röplabdával, diáksporttal, egy jégtusa ügyességi versennyel, horgászattal, végül pedig egy kitüntetéssel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A parlamenti válogatott ellen fociztak Szabolcs-Szatmár már Bereg vármegye képviselői. Magyar Zoltánt, a parlamenti válogatott szövetségi kapitányát hallják.
Most ez a második fellépésünk, voltunk a Ludovikán egy nagy tornán, ahol fokhias a második lett a csapat. Magam sem voltam ott, a segítőmre bíztam, mert pont a M4 sportgála délutánján meg estéje volt, de helytálltak a fiúk. Én 15 éve kaptam a felkérést, 127 nevem van, de természetesen sok már elhunytak, kiöregedtek, de azért mondom, hogy ennyi, mert aki egyszer itt játszott, az örökké a csapat tagjának érzi magát, ez azért van, mert jó a közösség. Sok meghívásunk van, köztük ilyenek, mint a Nemzeti Összetartozás torna, ugye, amit az elszakított országrészeket csinálunk. Éppen a közeljövőben fogunk leülni a házelnökkel, a parlamentes elnökével és az egész éves programot átbeszéljük.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei közgyűlés alelnökét hallják.
Amikor Román István főispán úr ezt a rendezvényt megálmodta, akkor pontosan az volt a cél, hogy valóban egy olyan baráti, közéleti és sportrendezvény jöjjön létre, amely akár hagyományt teremtve majd a jövőben, mindig egy ilyen téli időszakban azért egyrészt azokra az értékekre is felvi a figyelmet, amelyre itt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyébe büszkék vagyunk, és azokra a sportértékekre is, hiszen itt a mérkőzés után majd a Spari stadion irányába is kimegy a kis társaság, és megnézzük azt, amire úgy gondolom, hogy nem csak Nyíregyháza megyei jogú város büszke, hanem az egész vármegye is. És úgy gondolom, hogy itt valóban, hogyha a sportot a közélettel összekapcsoljuk, akkor egy olyan egyveleg jön létre mindig, amelyből mindig lehet kamatoztatni, és mindig lehet olyan barátságokat és olyan előnyöket leszűrni, amely úgy gondolom, hogy nem csak a társas kapcsolatok szempontjából jó, hanem biztos vagyok benne, hogy maga a közösségi élet szempontjából is nagyon jó, és ezzel valóban példát is szeretnénk állítani, üzenni is szeretnénk, és egyszerűen persze mindenki jól szeretné érezni magát, mert az a sport mindig olyan közösséget teremt, pláne a labdarúgás, amelyben úgy gondolom, hogy valóban mindenki meg tudja találni a helyét. Tehát azért, hogyha belefújnak a sípba, akkor ott a barátságok egy picit megszűnnek, és hát természetesen mindenkibe a győzni vágyas ugyan, de úgy gondolom, hogy egy mérkőzésre nem is lehet másképp felmenni. De ami úgy gondolom, hogy azért mégiscsak a legfontosabb, hogy amint vége van a mérkőzésnek, akkor utána újra a barátságé a főszerep, és meg lehet beszélni azokat a momentumokat, meg lehet beszélni azokat a meccs szituációkat, amelyek azért egy-egy ilyen kemény összecsapáson elő-elő fordulnak. Ez hozzátartozik a labdarúgáshoz, így szeretjük.
Kedves hallgatóink, Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. Két nemzetközi tornát is megnyert a nyíregyházi Ferenci Tamás által irányított U16-os fiú kosárlabda válogatott. A nyári B-csoportos Európa-bajnokságra készülő együttes első helyen végzett az olimpiai reménységek versenyén. Ferenci Tamás edzőt hallják.
Székesfehérváron rendezték meg a ORV-t, négy csapat részvételével zajlik ez a tradicionális nemzetközi torna. Szlovákokkal játszottuk az első mérkőzést, második mérkőzést a lengyelekkel, harmadikat pedig a csehekkel. Mind a három mérkőzés sikerült megnyerni, és így veretlenül nyertük meg ezt a küzdelemsorozatot. Három éve dolgozunk ezekkel a srácokkal, ez egy rendkívül tehetséges, ügyes társaság, kiváló atletikus képességekkel rendelkeznek. Nagyon jó a szerkezetünk, tehát mondhatjuk azt, hogy magas emberünk is van, illetve ezekben a gyerekekben óriási a becsvágya, győzni akarás, a küzdeni tudás, és ezeken a mérkőzéseken is, amikor hátrányban voltunk, akkor nem föladták, hanem a padlóról fölállva mindig volt a csapatban egy olyan játékos, aki a csapat szekerét kitolta a kátyúból, és minden egyes mérkőzésen hátrányból fordítva sikerült végül is győztesen elhagyni a parkettet.
Az együttes Székesfehérváron ugyancsak megnyerte a rangos mezőnyt felvonultató Szent István kupát is.
Ez négy napos torna, majdnem mondhatom ezt, hogy a mi felkészülésünkben azért jó, mert az Európa-bajnokságon is majd lesz az első négy nap, tehát négy mérkőzés fogunk majd játszani. Itt az egyik csoportban csak válogatottak szerepeltek, a horvátok, a lettek, illetve a német válogatott mellett mi voltunk a magyarok, a negyedikek. A másik csapatban pedig nagyon jó nevű utánpótlás nevelésről híres klubcsapatok játszottak. Bayern München csapata volt itt, a Bassano, Olimpia, Milano és a Juventus Badalona csapata. A körmérkőzések után a csoportokban kialakult egy első, második, harmadik, negyedik hely, és a keresztjátékban, illetve a helyosztóban nőlt el, hogy ki lesz ennek a tornának a bajnoka. Mi mind a három csoport mérkőzésünket megnyertük, és a döntőben pedig a Juventus Badalonát végletekig kiélezett mérkőzésen 3,8 másodperccel a vége előtt dobott kosárra sikerült megverni. Én bízom benne, hogy ezt a srácok ezt helyén kezelik, értékelik, és ebből önbizalmat tudnak majd meríteni. Ugye belépő korosztály az U16-os, ugye az európai kosárlabdázásban nem ismerjük az ellenfeleket, nem tudjuk, hogy ők milyen játékerőt képviselnek, viszont mi bízunk abban, hogy mi jók lehetünk, erősek lehetünk, és akár egy szép eredményt is elérhetünk a nyár végén. Lesz még egy hét felkészülésen, egy úgynevezett Heraklész hét, akkor megpróbálunk kettő nemzetközi mérkőzés lekötni, és újra egy hetet együtt tölteni a játékosokkal, és június 30-án kezdődik a közvetlen fölkészülés, 5 hét fölkészülésünk lesz, 8 felkészülési mérkőzéssel, és augusztus 5-én utazunk ki Makedóniába, és 7-én kezdjük meg az Európa-bajnokságot.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Ferenci Tamást, az U16-os fiú kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Tizenkét órás röplabdatornát szerveztek Nyíregyházán a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Az eseményen több mint 20 csapat vett részt, amelyekben a diákok mellett az iskola tanárai, a gyerekek szülei, valamint profi sportolók is pályára léptek. Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgatót hallják.
Ennek a mai rendezvénynek a célja elsősorban a sportnak a népszerűsítése. Ugye intézményünkben az aktív sport, illetve a szellemi sport is megtalálható. Szellemi sportként ugye a SAK, mint sakpalota referencia intézmény. Az országban 10. referencia intézmény vagyunk. A sakkoktatás a tanulóinknak a mindennapi részét képezik, a tanórákon minden nap megtalálható, tehát edzük az értelmüket, az agyukat. Délután pedig a testüket edzük, ami azt jelenti, hogy sportolási lehetőségként lehet röplabdázni nálunk, kosárlabdázni. Elsődleges célunk az, hogy iskolai keretek között tudjuk megoldani, könnyítve ezzel a szülőnek azt, hogy ne iskola után kelljen elvinnie és még kurcolni a edzésre, hanem itt felügyelet alatt, megszokott környezetében tudjon a gyerek sportolni. Mai célunk az volt, hogy népszerűsítsük, motiváljuk őket, és azért valljuk be, a szakma legjobbjaitól tanulnak, mert azért a Fatum Nyíregyháza játékosai ez egy példakép, és úgy gondoljuk, hogy elég motivációt adnak ahhoz a gyerekeinkhez, hogyha eddig még valaki csak gondolkodott rajta, akkor versenyszerűen is tudja oldani. Ugye intézményünkben működik a GLP Sportegyesület, az ő játékosai, igazolt játékosai képviselik intézményünket, illetve a Diákolimpián is szép eredménnyel szereplünk. Első osztályos sporton már kezdődik az utánpótlás nevelés alsó tagozatban, és felső tagozatban igazolt játékosként mennek versenyezni, illetve képviselik intézményünket. Ezen a pályán a legnagyobb büszkeségünk ugye Veres Péter, aki a mai nap a nyitóütést fogja szerválni, ugye intézményünk tanulója volt, illetve azok a sportolók, akik általános iskolában itt elkezdték a röplabdát, azok most is versenyszerűen sportolnak. Jelen pillanatban mondtam a GLP Sportegyesületen belül, illetve középiskolában Vasvári Gimnázium sporttagozatára mennek tovább tanulni. A Nemzeti Úszó Program része az intézményük, ami azt jelenti, hogy első és második év folyamon a Nemzeti Úszó Program keretében, tanóra keretében úsznak a gyermekeink. Az intézmény falai között utánpótlás nevelés folyik a Nyíkse Sportegyesületnek a edzőjével, tanáraival, tehát kosárlabdázhatnak. Jövőre terveink között szerepel pedig a szivacs kézilabda, tehát a kézilabdázás, ez egy szeptemberi indulással.
Most pedig Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerület igazgatóját hallják.
A tanulásban is nagy szerepe van a sportnak, hiszen nem csak azokat a tanulásra gyakorolt előnyöket, mint a koncentráló képesség, a figyelem idejének hossza, amit erősít, hanem a memória is többek között, és ezen felül olyan képességeket tudnak elsajátítani a gyerekek, amelyeket később a munkaerőpiac vagy a tanulás során bárhol.
Végül Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Ugye a látványcsapon sportágak közé tartozik a röplabda sportág, 17 óta kiemelt támogatásban részesül, ami azt jelenti, hogy létesítményfejlesztések, eszközbeszerzések, minden lehetőséget meg tudtunk adni a fiataloknak, hogy választák ezt a sportágat, és most egy kicsit jobban bemutatkozhat itt Nyíregyházán a röplabda sport. Nagyon szerettük eddig is, de hogy a fiatalokat még jobban tudjuk motiválni, erre van nagyon nagy szükség most.
Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum igazgatóját hallották.
A diákolimpiai versenyeken elért kimagasló eredményeiért általános iskolai korosztályban sorozatban harmadik alkalommal az ország legjobbjának választották meg a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumot. Sportvezetői munkájáért és versenyeredményeiért Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legeredményesebb testnevelője díját pedig Molnár Attila Balázs, az iskola sportszakmai vezetője kapta meg. A kitüntetett tanár most az iskolai siker jelentőségéről adott tájékoztatást.
Budapesten vehettük át két díjat is, az egyik az intézmény kaphatta meg, a másikat pedig én vehettem át a munkámért. Az előbbi az a Diákolimpia ország legeredményesebb intézménye címe volt, amit most ebben az évben harmadik alkalommal vehettünk át sorozatban. Ez általános iskola kategóriát jelent, első osztályt a 8. osztályig versenyeznek Diákolimpia versenyrendszerében a diákok különböző iskolákban, 5000-nél talán több intézmény van általános iskolás kategóriában, ők versenyeznek, és sportversenyeken elért pontszámok alapján összesítik az eredményeket, és az alapján kerülnek ki a legeredményesebbek. A Vármegye legeredményesebb testnevelője díja, amit úgy gondolom nem feltétlen csak a tavaly elért eredményeimért kaphattam, hanem ezt ebbe talán benne van a diáksportban való munkám, ami nem csak a versenyeztetést érinti, hanem az együttműködéseket, a kapcsolatépítést, akár klubokkal, akár a diáksportszövetséggel, sportvezetői munkámat, ami alapján összeállt az évek alatt egy nagyon jó edzői és testnevelői tím. Talán ez inkább egy ilyen összefogó, sok-sok mindent érintő tényezők összessége, ami alapján kaphattam ezt a díjat. Mind a két díja kapcsolatban ilyen jó érzésű visszacsatolás, visszajelzés, amit én érezhettem ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött el ez a szisztematikus munka, itt a sport kiépítése, fejlesztése a gimnáziumban. A sportosztálynak a kezdésével, ezt mondom, körülbelül 10 évre tehető vissza, ott indult el ez a folyamat, ott kezdtünk egyre tudatosabban foglalkozni azzal, hogy olyan tanárok, testnevelők kerüljenek a megyéből hozzánk, akik elhivatottak, szakmailag felkészültek, és minden más szempont szerint be tudnak épülni ebbe a közösségbe. És a díjátadó a Magyar Tudományos Akadémiának a dísztermében volt, egy nagyon különleges helyen. Úgy gondolom, hogy a meghívott vendégeknek a titulusai, elért eredményei és életútja is megadta az ünnepségnek a hangulatát. Nincs bennem az, hogy ezt így külön vizionálnám, külön értékelném. Egyszerűen egy szimpla jó érzés volt, és mondom, hogy megismételve önmagamat, ez egy nagyon jó visszajelzés volt számunkra, számomra, hogy a 10 évvel ezelőtt elkezdett munka, az így utolsó 3 évre, így, tehát ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy az így mostanra érett be. Különlegesnek élem meg én is, meg itt a kollégák intézmény is, hogy több mint 5000 intézmény közül egymás követő 3 évben lettünk a legeredményesebbek, és pont ezért, mivel ez talán valóban egy kiemelkedő eredmény, nagyon sok összetevő, sok tényezőnek az összeállása szükséges. Talán számomra a legfontosabb az, hogy a oktatók, az edzők, a testnevelők szakmailag felkészültek legyenek, motiváltak legyenek, ambiciózusak legyenek, tudjunk csapatban gondolkodni, és ha ez létezik, ez működik, akkor jön a következő fontos, mint például nálunk, ami megadatott, hogy egy nagyon okos, intelligens, sportoló diák közösség gyűlt össze, ami ugyancsak megint segíti a felkészülést, a kiválasztást és a versenyeztetést. Ezen kívül utóbbi években, hát talán is ilyen 6-7-8 évre tehető vissza, nagyon szoros kapcsolat alakult ki, szakmai, sportszakmai kapcsolat alakult ki a miskolci sportegyesületekkel, DVTK-val, MEAF-cal és mással, ami segíti a közös munkát külön-külön is és együtt is. Ezen kívül pedig megint csak nagyon fontos egy kiemelkedő infrastruktúrális lehetőség a gimnáziumban, és nem utolsó sorban pedig egy támogató, sportot támogató igazgató atyának a jelenléte.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Molnár Attila Balást, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium testnevelőjét hallották.
Az Arany János iskola csapata nyerte az idei Városi Jégtusa Ügyességi Versenyt Nyíregyházán. 6. alkalommal rendezte meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 13-14 éves korcsoport számára a vetélkedőt. Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője elmondta, a hétköznapokon főleg a felső tagozatos, illetve középiskolás korosztály, a hétvégéken pedig a kisgyermekes családok keresik fel a jégpályát, amely egyre népszerűbb a nyíregyháziak körében. Kőhalmi Rihárdot hallják.
Itt nem feltétlen diákolimpiai versenyrendszerben dolgoznak a gyerekek és versenyeznek, hanem a szabadidő hasznos eltöltése a fő irány. Én azt gondolom, hogy évről évre járnak vissza azok az iskolák, akik hétközben is nagyon sokat igénybe veszik a jégpályát, mert erre is van lehetőség Nyíregyházán a délelőtti órákban reggel 8-tól délután 3-ig szabadon korcsolyázhatnak a gyerekek, természetesen szervezetten az iskolák által szervezve osztályfőnöki szabadidős órákon testevel keretében és órákok keretében az egész tél folyamán. A Nyíregyházi Sportcentrum és a Solymok csapatából azért ilyenkor bebekacsingatnak az edzők. Természetesen kiszűrik azokat a gyerekeket, akiknek van érzékük ehhez a sportághoz, de ezt azért már mi sokkal kisebb korba, gyakorlatilag óvoda felső csoportjából már próbáljuk kiszűrni, és az első másodikosoknak is külön-külön csinálunk oktatásokat, családi oktatásokat, korcsoly oktatások keretében, és ott mindenféleképpen ott vannak a szakemberek, akik be tudják integrálni ezekbe a csapatokba a lebulókat. Az úszók azt mondják, hogy 5 éves kortól már nyugodtan lehet elkezdeni az úszásoktatást, akkor már fel van készülve a gyermek arra, hogy ezeket a mozgásformákat el tudja sajátítani. A korcsolya az szerintem hamarabb is megy, ugyanúgy, mint a síelés. Én azt gondolom, hogy ahogy stabilan tud járni a gyermek, nyugodtan fel lehet tenni a jégre, és azokkal a kis játékos feladatokkal el lehet kezdeni a jéghez szoktatás fázisát.
Az előző percekben Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallották. A Magyarországos Horgász Szövetség közzétette a 2025-ös új szabályozást. Az országos horgászrendben több változás, szigorítás és könnyítés is található. Többek között változik az elvihető mennyiség, illetve méretkorlátozásokat is bevezettek. Az új szabályzat megerősíti, hogy az elektronikus horgászokmányok teljes mértékben elfogadhatóak ellenőrzéskor, a papíralapú példányok már nem kötelezőek. A részletekről Fesztóri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szövetsége igazgatóját hallják.
Tisza vonatkozásában mondanám, ugye ez a legjelentősebb nálunk, és itt van a legtöbb horgász. Itt az országos korlátozás van továbbra is érvényben, tehát 5 darab nemes hal kifogható, ugye 3 egyfajú, 2 pedig egyéb. És a mennyiségek tekintetében ugye nemrég jött be az a változás, hogy maximálva lett az elvihető hal mennyiség, 150 kg-ra a nemes halak vonatkozásában, 100 kg pedig az egyéb halak vonatkozásában. Ami még megemlíthető, hogy a tiszamenti halgazdálkodási hasznosítóknak volt egy ilyen egyeztetése tavaly november végén, és itt uniformizálni próbáltuk a helyi horgászrendeket, ami a Tisza folyón érvényben van. És ennek az egyik eleme az, hogy az Amur vonatkozásában szeretnénk azt elérni, hogy mivel az nem invazív halfaj, hogy ne lehessen az invazív halfajokhoz hasonlóan bármilyen mennyiségben vagy darabszámban elvinni. Tehát szeretnénk, hogyha az Amur, az a nemes halakkal egyező mennyiségben kerülhetne csak kifogásra a jövőben, de ezt majd a hatóság nyilván el fogja dönteni. Február 1-től elektronikus fogási napló igényelhető a korábban megszokott formátum mellett, tehát aki nem szeretne erre átállni, ez továbbra is választhatja annak a lehetőségét.
Fesztóri Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szövetsége igazgatóját hallották. Lisztik János, a Gyöngyösi Berzenagy János gimnázium testnevelő tanára. Az elmúlt 20 évben a gimnázium testnevelési tanszékének munkaközösség vezetője volt, emellett osztályfőnökként is nagyszerűen megállta a helyét. A Gyöngyösi Röplabda Sport Egyesületben a lányok edzője, akinek a keze alól több olyan játékos is kikerült, akik később válogatottságig, az NB1-ben való szereplésig is eljutottak. Gyöngyösváros önkormányzata neki ítélte oda az év sportszakembere kitüntető címet. Vele beszélgetett Fekete Gábor.
Nyilván ez egy eszmei érték, de tanár úr ennél sokkal többet ér. 1989 volt az a dátum, amikor átlépte a Berzenagy János gimnázium küszöbét, és azóta is ott van, testnevelés tanárként. Egy igazi reneszánsz emberként emlegetik önt a tanítványai is, a kollégái is. Tanár úr, először beszéljünk arról, hogy amikor erről értesült, hogy fogadta az információt, hogyan a kitüntetett.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, és polgármester úr, kaptam egy értesítést, hogy elnyertem ezt a címet, úgyhogy ez igazándiból nagyon-nagyon meleg szívvel, nagyon jó érzés volt, hogy erre gondoltak.
Igen, nagyon szép volt a laudáció. Nagyon számos érdem fel volt ott sorolva, de a testnevelés tanárság mikor dőlt el tanár úr fejében, hogy testnevelést fog tanítani?
Igazán volt szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert körülbelül 12 éves koromban már elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek. Én 60-i vagyok eredendően, és 60-ban ott sportoltam a atlétaként a 60-i Kinizsi Vasutas Sportklub néven futó egyesületben, és onnan kaptam főként azt gondolom az indítatást, és hát ott tényleg közel kerültem a sporthoz. Csordás Mátyás volt az edzőm, és hát ott egy nagyon jó csapattal dolgoztunk, és hát ez mindenképp arra motivált, hogy testnevelés irányában. Gimnáziumunkban pedig volt a Bajzában Bőze Attila tanár úr volt a testnevelő tanárom, és hát ezen a 89-ben végeztem a TFN, és utána 89-ben kerültem ide
a
Berzébe.
Beszéljünk már azokról az évekről, amikor szépen ment fel a pálya, sok eredmény is a tanár úr nevéhez fűződik, így a tanítványok és a tanár kapcsolatról is beszéljünk, mire a legbüszkébb?
Nagyon nagy örömmel éltem meg a testnevelői pályát, azt gondolom. 89-ben, amikor ide kerültem a gimnáziumba, akkor atlétákkal, röplabdásokkal foglalkoztam, és hát 91 óta testnevelés érettségi, vagyis hát akkor pontosabban inkább a felvételi, mert még ugye akkor nem kimondottan az érettségire, hanem testnevelés szakra jelentkező tanítványokat próbáltuk előre terelni ebbe az irányba, úgyhogy ezzel foglalkoztam.
Lisztik Jánost, a Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium testnevelő tanárát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Villamos energia ellátás biztonságért felelős miniszteri biztos lett Horváth László országgyűlési képviselő, akinek feladata többek között a mátrai erőmű működésének optimalizálása és az ehhez szükséges kormányzati segítség megszerzése lesz. Kiemelte, annak érdekében, hogy ne legyenek bányabezárások, a lignitnek új használati módot kell találni, így például a mezőgazdaságban a termőtalajoknál kaphat nagyobb szerepet a szén. A részletekről Horváth László miniszteri biztost Fekete Gábor kérdezte.
Már meghosszabbított kinevezés, nem az első, de azért ezt tegyük tisztába, hogy ez ugye mátrai erőműről szól. Itt nyilván itt rendkívül sok munkahelyet ad a térségben lakóknak. Hogy mit jelent ez a miniszteri biztosi feladatkör?
Igazából ez a miniszteri biztosi megbízás akkor kelt életre, hiszen ez most egy meghosszabbítás. Tehát azt jelenti, hogy nem az eljárási rendszerint a kormány nem meghosszabbítani tudja a megbízásomat, hanem mivel ez határozott időre szólt, ez a megbízatás, az előző, ezért most egy új megbízást kell adnia. A megbízás új, a feladat meg a régi. A mátrai erőmű működésének az optimalizálása és az ehhez szükséges kormányzati segítség biztosítása. Tehát ha magyarra le akarom fordítani, ez már remélem valamennyivel érthetőbb, mint a megbízási cím. És igazából erre azért volt szükség, mert ha kicsit próbáljuk az emlékezetünket felfrissíteni, akkor 2000 22-ben nagyon kritikus állapotban került a Mátrai erőmű, mert egyrészt számos politikai támadásnak vált a céltáblájává. Emlékezünk vissza, hogy sok zöld szervezet, meg akkori politikai pártok, azok követelték a Mátrai erőmű bezárását egyfelől. Másfelől pedig ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a Mátrai erőmű modernizálása az elkerülhetetlen. De ennek két útja van, vagy két haladási irány. Egyfelől elő kell készítenünk egy új és korszerű technológia telepítését a Mátrai erőműbe. Másfelől pedig, amíg ez az új és korszerű blokk el nem készül, addig meg biztosítani kell a jelenlegi technológia működő képességét. Hiszen az a helyzet, hogy a Mátrai erőmű blokkjai azok már régen túl vannak azon az üzemórán, amire tervezve lettek. 2000 üzemórára lettek tervezve, és már 300-on túl vannak. Ugye ennek az erőműnek a privatizáció után igazából nem történt meg a korszerűsítése, és még a német tulajdonból úgy került vissza a magyar tulajdonba, aztán állami tulajdonba, hogy igazából az elmúlt évtizedekben a régi tulajdonosok nem költöttek a felújításra, azt lehet mondani, hogy egy vasat sem. Márpedig az is világos volt, hogy a 2022-ben kialakult energiaválságos, háborús időszakban a Mátrai erőmű szerepe az felértékelődik.
Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága jutalmazta a vármegyék legjobb iskola rendőreit. A Heves-Vár megyei rendőrség közösségi oldalán jelezte, hogy Heves-Vár megyéből a 60. kapitányságon dolgozó Tomcsányi Andrea rendőrőrnagy lett a 2023-2024-es tanév év iskola rendőre. Így az ünnepségen az Országos Baleset Megelőzési Bizottság ügyvezető elnökétől vehette át jutalmát. A részletekről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
2008 volt az az év, amikor elindították ezt az iskola rendőr programot egyáltalán. Te itt a 60. kapitányságon 2011-től dolgozol, és nem is olyan sokára megkaptad ezt a feladatot. Hogy talált meg téged ez a feladat, és mit lehet tudni egyáltalán erről a programcsomagról, ami nyilván ez alatt az egy évtized alatt nagyon sokat változott, fejlődött?
Hát igazából 2012 környékén egy kedves kollégám, aki akkor a közlekedésrendészeti alosztályt vezette, felkért engem, hogy egy gyermekvetélkedőben lenne kedvem részt venni, ami egy közlekedési verseny volt. Mondtam, hogy hát szívesen részt veszek, és köszönöm, hogy rám gondolt, és igazából attól a naptól kezdve minden egyes ilyen gyermekversenyre, vetélkedőre meginvitáltak engem, és így kapcsolódtam be ebbe az iskola rendőre programba is.
Már nem először, hanem másodszor nyerted el ezt a díjat, vagy ezt az elismerést. Nyilván itt 60 város és 60 város rendőrségének illetékességi területére kell gondolni, abban a tekintetben, ami ezt jelenti. Fejtsük már ki a programot, hogy mit jelent ez.
Hát igazából ez a program a gyermekeknek a baleset megelőzését célozza, hogy a közúti közlekedési szabályokat megismerjék, mind gyalogosként, mind pedig kerékpárosként, illetve hogyha valamilyen jármű utasaként vesznek részt a közlekedésben. Ugye fontos, hogy tudják és ismerjék ezeket a szabályokat, és ezáltal el tudják kerülni a közúti közlekedési baleseteket. Ennek a programnak igazából ez a célja, a gyermekbaleseteknek a megelőzése.
De nyilván ennek van egy metodikája is, nem úgy van, hogy egyszer egy évben találkozol az iskolával, és akkor ott mindenféle kresszpályákon és egyebeken keresztül mentek, hanem ennek van egy módszertana, amellyel ugye korosztályokat is megszólítasz. Közben meg már az elektromos roller és minden is megjelent ez alatt a X év alatt. Hogy látod akkor, milyen korosztályokra bontod, hogy dolgozol, hogy kell elképzelni a munkádat?
Hát igazából az iskolákkal egy közös program ez, Ugye mindig egyeztetek az iskolákkal, az iskola vezetésével, hogy melyik az az alkalmas időpont, amikor el tudnék menni órát tartani. Ezeket általában így blokkosítani szoktam, tehát egy napon több osztályba is bemegyek, és többféle programot is tanítok. Ugye nem csak baleset megelőzést, hanem bűnmegelőzést is, úgyhogy van olyan nap, hogy az egyik osztályban bűnmegelőzési óra van, a másikban pedig baleset megelőzési, és nem csak kimondottan ezt az iskola rendőre programot, hanem ugye a KEVE programban is, és a DADA programban is részt veszek.
Háromszáz adag kocsonyát ajánlott fel idén a hajléktalan szálló lakóinak a Miskolci Kocsonya Fesztivált szervező Unigarden Kft. A miskolci cég rendszeres támogatója a Vöröskereszt jótékonysági programjainak, versenyeinek, véradó eseményeinek. Az adományokat a rászorulók, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezet hajléktalanokat gondozó központjában kapták meg. A részletekről Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Az idei évben 300 adag kocsonya érkezik a hajléktalanokat gondozó központunkba. Tavaly évben is kaptunk adományt a szervező cégtől. Idei évben az adagszámot is megemelte, hiszen többet fognak kapni a gondozottjaink. És nagyon fontos az számunkra és az ellátottjaink számára, hogy nem arról van szó, hogy a kocsonya fesztivál után kapunk adományt és részesülnek a hajléktalanok ilyen adományból, hanem a kocsonya fesztivált megelőzően tesz egy gesztust a szervező cég, ami egyébként nem egyedi alkalom, hiszen ez a szervező cég ez folyamatosan támogatja a Vöröskereszt munkáját, a véradás szervezési tevékenységünket és a hajléktalan ellátást. Nyilvánvalóan a klienseink, az itt lakók, az ügyfelek is itt élnek Miskolcon, tehát ők is tudják, hogy gyakorlatilag az egész város a Kocsonya Fesztiválra készül. Ezzel az adománnyal elérhetjük azt, hogy ők sem kimaradnak a fesztiválból, hanem ennek a fesztiválnak a részesei. Érzik azt, hogy a város, a szervezők gondolnak rájuk, ez egyébként nagyon sokat jelent, tudja támogatni a napi szociális munkát is, és miután ők is a város részei, így ők is részt vesznek ilyen módon a Kocsonya Fesztiválon.
Így általánosságban most a időjárás éjszakánként mínusz 5 fok alá is megy. Mennyire okoz ez kihívást itt a hajléktalan ellátásban?
A hajléktalan ellátásban ugye a krízis időszak, tehát a téli időszak az mindig egy kiemelt jelentőséggel bír. Ez most is így van, a hideg idő egyébként egy plusz feladatot is ad nekünk, ilyenkor ugye időszakos férőhelyeket, tehát plusz férőhelyeket is nyitunk, és Vöröskereszt az, aki ingyenes férőhelyeket biztosít a városban a hajléktalanok számára, úgyhogy nálunk nyilvánvalóan nincs olyan, hogy utcán marad ember, tehát nyilván mindenkit befogadunk, akinek éjszakai segítségre van szüksége, de érezzük a hideg időt, tehát gyakorlatilag november elejétől a megemelt férőhely számol is 100%-os kihasználtsága az intézmény.
És ha jól tudom, úgy alakították ki a helyeket, hogy ez még tovább bővíthető, hogyha szükség van rá.
Természetesen, tehát vannak olyan infrastruktúrális lehetőségeink, hogyha bármilyen szükségből több ember érkezik, akkor akár matracok, akár pótágyok behelyezésével tovább bővítjük a férőhelyeket.
Itt most a kollégáinak több is a munkájuk, hogyan birkóznak meg vele?
Nagyon tapasztalt kollégáink vannak, azt gondolom, hogy a városban ez látszik is a hajléktalan ellátási tevékenységünkön. Nem az első krízis időszakuk, de hát nyilván mindig külön kiemelten készülünk, tehát ilyenkor több órát dolgoznak az utcai szociális kollégák, és a nappali melegedő is kollégák is többet dolgoznak, és hát nyilván az időszakos éjjeli menedékhelyen pedig plusz kollégákat is biztosítunk, akik el tudják látni ezt a feladatot.
Civil adományoknak örülnének-e, vagy örülnek-e?
Az adományoknak mindig örülünk, viszont nagyon fontos, hogy az adományozásnál, hogy mindig, és aki segíteni szeretne, ezt tudjuk tanácsolni, hogy mindig érdeklődjön, hogy mi az, ami igazi segítséget tud nyújtani. Én azt gondolom, hogy a megye és Miskolc lakosság az elmúlt években ebből nagyon jelesre vizsgázott, hiszen folyamatosan meghallják az adományozók, a lakosság azokat a kéréseket, amiket mi is továbbítunk, gondoltunk itt az ukrán háborúra, vagy a különböző adventi időszakokra, vagy éppen a téli időszakokra. Nyilván mi látjuk azt, hogy éppen akkor mire van a legnagyobb szükség, és az a legnagyobb segítség, hogyha azt kapjuk, amire akkor abban az időpillanatban legnagyobb szükség van.
Körülbelül hány fő van most itt a hajléktalan szálon, és a Vöröskereszt részt vesz-e a Kocsonya Fesztiválon?
Több mint 320 éjszakai férőhelyet biztosítunk, minden nap, emellett ugye nappali ellátást biztosítunk, és népkönhelyi szolgáltatás is van, illetve két utcai szolgálattal gyakorlatilag a nap 24 órájában végezzük a tevékenységet, úgyhogy ez az ellátotti létszám, de naponta legalább 400 embert, 450 embert érünk el. És hogyha részt veszünk-e, igen, részt veszünk, a véradás az egy, most már azt gondolom, hogy hagyományos része a Kocsonya Fesztiválnak, erre is nagyon készülünk, külön fánkot is sütnek a kollégák, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel véradásra a Kocsonya Fesztivál kezdő napján a polgármesteri hivatalban.
MVM ipari intézeti tanszéket hoztak létre a Miskolci Egyetemen, ahol szeptembertől gyakorlatorientált oktatás keretében karokon átívelő energetikai képzést biztosítanak a jövő szakemberei számára. Az MVM támogatásával és partnerségével létrejött tanszék a gépészmérnöki és informatikai karhoz tartozik, ahol majd az energetikai szektort kiszolgáló kutatások is folynak majd, szorosabbra fűzve a hazai felsőoktatás és a kutatásfejlesztés kapcsolatát. A részletekről Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára adott tájékoztatást.
A magyar felsőoktatás megújítása mögött az az alapgondolat húzódott meg, hogy hogyan tudjuk a magyar egyetemeket a térségük gazdaságfejlesztő központjává tenni és azzá alakítani. Mire gondolok? Arra, hogy az egyetemeknek természetesen van egy nagyon fontos oktatási és egy kutatási missziója. Emellett van egy olyan harmadik missziója, ami azt szolgálja, hogy a térség gazdasági társadalmi kihívásaira az egyetem válaszokat adjon. És ez az együttműködés, ami az MVM és a Miskolci Egyetem között megvalósul egy közös ipari tanszék formájában, az éppen egy ilyen közös együttműködés, hiszen ez jó a hallgatóknak, mert olyan gyakorlatias ipari tudáshoz jutnak az MVM szakembereitől, ami nem biztos, hogy ma rendelkezésre áll az egyetemen. Jó az egyetemnek, mert versenyképesebb képzéseket tud kínálni a jelentkezők számára. Jó a magyar villamosműveknek, hiszen felkészültebb szakemberek jönnek ki az egyetemről és helyezkednek el az MVM-nél is, és természetesen jó ezen keresztül a térség gazdaságának is. Hát ez az együttműködés nagyon jól példázza azt, amit a magyar felsőoktatás megújítása során alapelvként képzeltünk el. Amikor az egyetemek és a vállalati szektor együttműködéséről beszélünk, akkor egyrészt beszélünk oktatási projektekről és együttműködésekről, másrészt kutatási és innovációs együttműködésekről. Ez utóbbi is kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a magyar vállalati szektor versenyképességét megerősítsük. Éppen ezzel a céllal írtunk ki az elmúlt időszakban egy nagyvállalati innovációs pályázatot, aminek az a célja, hogy nagyvállalatok és egyetemek közös innovációs fejlesztéseit segítsük elő, és éppen az MVM vezérigazgatója is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a Miskolci Egyetemmel, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen terveznek egy pályázatot benyújtani ennek az együttműködésnek az elősegítésére. Ez megint csak jó a vállalatnak, hiszen innovatív megoldáshoz és innovatív tudáshoz jut az egyetemen keresztül, és jó az egyetemi kutatóknak is, hiszen ipari gyakorlati problémákon tudnak dolgozni.
Az MVM csoport tavaly júniusban kötött stratégiai együttműködési megállapodást a Miskolci Egyetemmel. Az ipari tanszék alapítását több olyan oktatásszakmai tevékenység készítette elő, mely hozzájárul az ipar-egyetemi kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez. Dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
Van egy általános és szélesebb értelmű jelentősége, és van egy konkrét. A Miskolci Egyetem mindig is, amióta létezik, törekedett arra, hogy erős kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, mind a társadalmi-gazdasági területet illetően, és kiemelten, főként a mérnökképzéseink miatt a gazdasági élet szereplőivel, vállalati szereplőkkel. Ennek volt a nyoma az, hogy a rendszerváltozás utáni első vállalati tanszék alapítására, most tanszék formájában a Miskolci Egyetemen került sor, amit aztán követett egy, majd két MOL tanszék, és most egy MVM tanszékkel tudtunk a mai napon előállni. Az MVM-mel nem új keletű a szerződés, egy nagy vállalatról beszélünk, de a vállalat mögött különböző cégcsoportok vannak, és különböző kutatásfejlesztési együttműködések eddig is voltak, illetve az MVM vállalatoknál dolgoznak nálunk végzett hallgatók, és elkezdtünk beszélgetni egy bő fél évvel ezelőtt az MVM vezérkarával, hogy hogyan tudnánk ezt a kapcsolatot erősíteni. Így született meg egy együttműködési megállapodás, ennek több lába van, egy jövőbeni innovációs és kutatásfejlesztési együttműködés, kötöttünk külön duális szerződést, 30 egyetemi hallgatónak van lehetősége arra, hogy az MVM-nél szakmai gyakorlatot töltsön, és akkor formálódott az MVM tanszék megnyitásának a gondolata, ami de jure megtörtént, most már azok a tantárgyak szakmai kidolgozása folyik, amelyek szeptembertől, jövő tanévtől elérhetőek lesznek. Ez egy közös win-win helyzet, egyrészt nekünk nagyon fontos a vállalatnak az erkölcsi anyagi támogatása az egyetemen, nagyon fontos, hogy a hallgatóink általuk is gyakorlatorientált képzést kapjanak. Fontos abból a szempontból is, hogy az MVM tanszék áttételesen a hozzánk érkező érdeklődő motivált hallgatók számát tudja növelni. Nagyon fontos, hogy a tanszék vezetője vállalati szakember lesz, aki dolgozik az MVM-nél, tehát ez egy tényleges olyan gyakorlati tudást, tapasztalatot tud behozni a képzéseinkbe általában, mérnöki képzésbe, illetve olyan multidisziplinális MVM tárgy kidolgozását is eredményezte. Ez zajlik mostanában, ami a hallgatóink számára lehetőséget fog biztosítani egy elmélyültebb szakmai ismeret megszerzésében.
A Herman Otto Múzeum régészei különleges leleteket találtak a Miskolc belvárosában zajló építkezésen, ahol a kivitelező a Szent István téren egy 90 lakásos társasházat épít. Az eddigi leletek között szerepel vaskori, bronzból öntött nyílhegy, középkori pénzérme, ólomgolyó, egy ekevas, valamint egy pecsételő is. A leletek azt bizonyítják, hogy a belváros vagy annak egy része minden bizonnyal már a római kor óta lakott volt, de már a vaskorban is élhettek itt emberek. A részletekről Gál Viktor, a Herman Otto Múzeum régésze adott tájékoztatást.
A beruházáshoz kapcsolódóan bizonyos szempontok szerint mérlegelve mindig szükséges régészeti megfigyelés, illetve megelőző feltárás végzése. Jelen esetben Miskolc belvárosában vagyunk, a beruházás közvetlen környezetében is található egy régészeti lelőhely, egész pontosan ez a Miskolc Szabadság tér, a mai Erzsébet térnek a elődjét. 62-ben a Kossuth szobor és a villamosinek között volt egy leletmentés, ahol a római császárkori tűzhely nyomait találták kollégáim, és ebből kifolyólag a területen régészeti megfigyelést kellett biztosítanunk az elsődleges földmunkákhoz kapcsolódóan. Itt a kivitelező saját technológiájával szoktuk mondani, eltávolított a felső másfél méteres törmelékes, az egykori uszoda és egyéb épületekhez tartozó újkori bolygatásnak a maradványait, és ezt követően végezzük jelen esetben folyamatosan a gépi humuszolási munkákat, amely azt jelenti egyébként, hogy a régészeti kultúrrétegig egy úgynevezett rézsikannállal eltávolítjuk a földet, kialakítunk egy tükörfelületet, és ebben a tükörfelületben keressük a elmúlt koroknak a nyomait. Ez lehet akár 19. századi épületalapok, amiket találtunk, illetve a még régebbi középkori és őskori maradványok is. Az első régészeti tevékenységhez kapcsolódó munkák még tavaly indultak. December folyamán már több napot voltunk kint, amikor különböző alapozási árkokat, résfalaknak munkagödröket, pilléralapokat ásott a kivitelező. Ezen részben az ő dolga, hogy megerősíti a területnek a határait, főleg az ott álló épületeket stabilizálják ezzel. Ezeknek az elsődleges földmunkáinál vonultunk ki először. Januárban két alkalmat követően indultak meg az előbb említett gépi humuszolási munkák. Innentől kezdve folyamatosan adjuk a szakfelügyeletet, napi 8 órában vagyunk itt a beruházó társaságában. Igen, mert párhuzamosan zajlik az ő munkavégzésük és a mi munkavégzésünk. Egy-egy részterületet kijelölnek nekünk, elvégezzük a gépi munkát, és meglátjuk, hogy ez negatív, esetleg pozitív eredményt hoz. Több olyan negatív területet már át tudtunk adni a kivitelezőnek, itt 1500 négyzetméterekről beszélek, amin ő tovább tudja folytatni a munkáját, illetve vannak olyan kisebb területek, ahol viszont régészeti korú objektumokba bukkantunk. Itt a munkát értelemszerűen picit lassítja a mi tevékenységünk, de rugalmasan kezeljük mind a két oldalról ezt a kapcsolatot, hogy nevezzem így. Lényegében az első etapban egy 10 objektumból álló kis csoportot, egy vaskori objektum együttest adtunk át, illetve tártunk fel, dokumentáltunk teljes körön, és adtunk vissza a beruházónak munkavégzés céljára. Most egy nagyobb területen dolgozunk, a területnek az észak-nyugati sarkában. Itt körülbelül szintén egy 1000 négyzetméteres területről van szó, ahol 19. századi házalapok által bolygatott középkori, árpádkori, illetve vaskori objektumok feltárásán dolgozunk jelen pillanatban. A fémkeresős kutatás során a vaskortól egészen a 20. századi teridőszakot tudtuk lefedni leletekkel. Az első úgymond jelentősebb régészeti objektumból származó jeletünk, amit a közösségi médiában is feltettünk, ez a késő vaskori háromélű nyílhegy volt, mely alapján már nagyobb biztonsággal tudtuk megállapítani, hogy igen, akkor most egy késő vaskori, koracsászárkori objektum típussal, objektum halmazzal van dolgunk. De ezen kívül az árpádkori pénzek, középkori pénzek, gyűrűk, gyűszük, éppen ma került elő, feltételezhetően egy korai vagy újkori pecsét elő, pártöv merevítők. Ez a lényeg, hogy biztunk benne egyébként, hogy régészeti kor objektumokba is belütközhetünk. Lényegben a belváros történetének a vizsgálatával kezdtük ezt a munkát, tudtuk, hogy itt a telekhatárnál folyik a színva, a mai négysávos főútnak a oldalán. Ezzel számolni kellett, hogy a terület nem biztos, hogy lakott volt, de ahogy a terület elhelyezkedését néztük, és haladtunk egyre közelebb a főutca irányába, ami már a Árpádkortól kezdve lakott volt, sőt, már a római császárkorban is különböző telepek alakultak ki Miskolc területén, és ez a területnek az északi részén a főutcához közelebb eső részén meg is valósult. Itt szintén későváskori, római császárkori gödrökkel, oszlophelyekkel, illetve most jelenleg folyik egy olyan veremháznak a feltárása, melyről egyenlően nem tudjuk még a pontos korszakát. A tisztítása során előkerült kerámiából feltételezzük, hogy árpádkori, esetleg középkori lehet, tehát a középkori Miskolcnak talán egy kis szegletét is meg tudjuk fogni. Ezen kívül, amit látunk még a területen, az kettő középkorinak gyanítható ház, egy császárkorinak gyanítható veremház. Ezek négyszögletes foltja, ilyen 3-4 méter oldalhosszúságúak, illetve számos olyan méter, másfél méter, akár 2 méter nagyságot is elérő egykori tároló, később szemetes gödörként funkcionáló gödröknek vagy gödöraljaknak a feltárásába kezdtünk bele.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszonthallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
A szőnyeg szélét nézem, ülök a sötétben, ha bárki jönne a fényből, úgy sem látna kintre. Rég nem gondolkodtam, ezt mind magam mögött hagytam. Azt akartam, hogy lássák, és ezt az énem várják. Történhetem pár minden, úgy sem venném észre. Túlzottam bele, folytam magammal a beszélgetésbe. Vágyok minden új emléket, és minden újban látlak. Nem felejtek semmit, csak újra élek párat. Itt vagyok, mindig meg. Hogy hazugság, ha azt mondom, már nem fáj. Ritka kincs a felejtés, nekem talán nem jár. Nem tudok a jövőmre nyitott szívvel nézni. Inkább a múltamat szeretném visszakérni. Szeretnék menekülni, vagy nevetve elszaladni. Az összes emlékem valaki másnak odaadni. Vigyél, aki elbírja, és nem roppantja össze. Majd könnyes szemmel nézem, ahogy elmerülsz a ködbe. És nem lép már többé senki a helyedre. Itt vagyok, mindig mellett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!